Isten igéjét olvasom János evangéliumának 6. fejezetéből, a 35-től az 51. versekig. Jézus azt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. Akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasztam az utolsó napon. Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen, én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. A zsidók ekkor zúgolódni kezdtek ellene, mert ezt mondta. Én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállott le. És azt kérdezték. Nem Jézus ez, a József fia, akinek ismerjük apját és anyját? Akkor hogyan mondhatja, a mennyből szálltam le? Jézus így válaszolt nekik. Ne zúgolódjatok egymás között. Senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonzza őt az Atya, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom az utolsó napon. Megvan írva a prófétáknál, és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Aki az Atyától hallott és tanult, az mind én hozzám jön. Nem mintha bárki látta volna az Atyát, csak aki az Istentől van, az látta az Atyát. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem.
Imádkozzunk! Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, mert valóban te vagy az élet, és benned ízleltük meg, és benned kóstoltuk meg azt az életet, amelyet egyedül érdemes élni. Magasztalunk téged, mennyei Atyánk, hogy kiválasztottál bennünket a magadénak, és szent lelkeddel elpecsételtél, hogy valóban a te néped lehessünk. Dicsőítünk téged, és hálásak vagyunk azért, hogy bevontál bennünket az élet közösségbe, az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretet közösségébe, hogy nem hagytál bennünket magunkra, nem hagytál árván, nem hagytál önmagadon kívül, nem hagytál az ürességben, a sivárságban, a céltalanságban, hogy nem hagytál az elveszettségben, a kárhozatban és a halálban. Pedig, Urunk, teljesen megérdemeltük volna mindezt. És mégis lenyúltál, eljöttél hozzánk, megszorítottál bennünket. És ma is ugyanezt cselekszed, keresed és hívod azokat, akik vágynak utánad. Köszönjük, hogy így ünnepelhetünk téged a mai napon, és így jöhetünk te eléd. Minden fogyatékosságunkkal, minden tudott vagy tudattalan bűnünkkel és vétkünkkel, amellyel ellened lázadtunk, minden erőtlenséggel, gyengeséggel, minden reménységgel és várakozással, hogy szabadítónak mutatod meg magadat, jövünk most te eléd. Hálával és azzal a kéréssel, hogy jöjj, és te is légy itt velünk. Bocsássad el szent lelkedet, elvenítsed meg élővé tedd a te igédet, a te üzenetedet. hogy az bennünket megtaláljon, megfedjen, ha kell, megintsen, de bátorítson, szabadulást hozzon és gyógyítson. Jöjj, Szentlélek Isten, töltsd be bennünket önmagaddal, hogy szívünk és szánk megteljen a te dicsőítéseddel. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Istenek igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom nektek, írva található Mózes második könyvének a 16. fejezetében, az első verstől a 16. versig. Azután útnak indultak Élimből. Megérkezett Izrael fiainak egész közössége a Szín pusztába, amely Élim és a Sínai között van, a második hónap 15. napján, azután, hogy kijöttek Egyiptomból. És zúgorodni kezdett Izrael fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztában. Mert azt mondták nekik Izrael fiai, bárcsak haltunk volna meg az Úr kezétől Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk, és jól lakásig ehettünk kenyeret. Hát azért hoztatok ki bennünket ebbe a pusztába, hogy ezt az egész gyülekezetet éhhalálra jutassátok? De az Úr azt mondta Mózesnek, majd én hullatok nektek kenyeret a mennyből. Menjen ki a nép, és szedjen naponként egy napra valót. Ezzel teszem próbára, hogy az én törvényem szerint jár-e vagy sem. Amikor a hatodik napon elkészítik azt, amit bevisznek, az kétszer annyi lesz, mint amennyit napról napra szednek. Ekkor azt mondta Mózes és Áron Izrael fiainak, ma este megtudjátok, hogy az Úr hozott ki benneteket Egyiptom országából. Reggel pedig meglátjátok az Úr dicsőségét, mert meghallotta, hogy zúgolódtok az Úr ellen. Mik vagyunk mi, hogy ellenünk zúgolódtak? Még ezt is mondta Mózes, majd ad az Úr ennetek este húst, reggel pedig kenyeret jól lakásig, mert meghallotta zúgolódásotokat, ahogyan zúgolódtatok ellene. Mik vagyunk mi? Nem ellenünk zúgolódtok ti, hanem az Úr ellen. Áronnak pedig azt mondta Mózes, mondd meg Izrael fiai egész közösségének, járuljatok az Úr elé, mert meghallott a zúgolódásotokat. Amikor aztán Áron Izrael egész közösségéhez beszélt, és a puszta felé fordultak, az Úr dicsősége megjelent a felhőben. Azután így szólt Mózeshez az Úr, meghallottam Izrael fiainak a zúgolódását. Ezért így szólj hozzájuk, estére húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és akkor megtudjátok, hogy én az Úr vagyok a ti istenetek. Így történt, hogy még azon az estén fürjek szálltak oda, és ellepték a tábort. Reggel pedig harmat hullott a táborra, körös körül. Amikor felszikkadt a lehullott harmat, apró szemcsék borították a pusztát, mintha apró dara lett volna a földön. Amikor meglátták ezt Izrael fiai, ezt kérdezték egymástól, mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. De Mózes megmondta nekik, hogy ez az a kenyér, amelyet az Úr adott nekik eredelül. Izrael két nagy esemény között vándorol a pusztában, a kietlenben. Mögöttük van az Egyiptomból való szabadulás, a Vörös-tengeri átkelésnek a hatalmas nagy élménye. És előttük van az Úrral való találkozás a Sínai hegyen, a törvényadás, a szövetségkötés. Már nem rabszolgák, de még nem egy megszületett identitást nyert nép saját földdel, törvényekkel, intézményekkel. A kettő között vannak vándorolva a pusztában. És ez a helyzet nem más, mint a megpróbáltatás, a formálódás, az Istentől való tanulás helye. Jöjjetek, lássuk hát, hogy mi történik az zúgolódás közepette. Hogyan formál Isten bennünket azokban az időszakokban, amikor a pusztában járunk. A szabadulás örömébe a pusztai vándorlásnak a fárasztó rutinja lépett. Élimben utolsó táborhelyükön azt olvassuk, 12 vízforrás volt és 70 pálmafa, a bőség jele. Izrael azonban nem maradhatott ott, ebben a gyönyörű sivatagi oázisban útnak kellett indulniuk, és eljutottak Szín pusztájába. Ezen a helyen már távoli emlék az Egyiptomból való szabadulás éjszakája. Amikor a bárány vérével kenték meg az ajtófélfájukat, hogy elkerülje őket a pusztító angyal. Amikor Szín pusztájába vándorolnak, akkor már csak álomszerű emlék a gyors szedelőzködés Egyiptomban azon az éjszakán. Álomszerű emlék, hogy elhagyták a rabszolgaság nyomorúságos földjét. Talán igaz sem volt. Amikor Szín pusztájában vándorolnak, akkor már nincs bennük, nem él bennük, nem cseng a fülükbe Mirjám az Urat dicsőítő éneke, amelyet akkor énekelt, amikor átkeltek a Vörös-tengeren. Amikor Mirjám és az egész nép dicsőítette Istent, hogy ő lovat lovasával a tenger mélyére vetett, hogy elpusztult a fáraó és az egész serege, mindenki Isten dicsőítette. Egy ideig ők is dicsőítették az Urat, bennük élt ez az ének, emlékeztek a dallamára, a szövegére, ahogy mentek a pusztában. De aztán ez az ének elhalt, semmivé lett. Minek énekeljenek? Mit számít ez a dicsőítés? Az az élmény, ami Izrael számára a legmeghatározóbb, minden zsidó ember számára a mai napig, hogy Isten megszabadította őket Egyiptomból, és átvezette őket a Vörös-tengeren, 45 nappal az események után a pusztai vándorlásban, Szín pusztájában megfakult. Sokkal valóságosabb már Isten szabadításánál, Isten közelségénél, Isten jelenléténél az a körülmény, ami körülveszi őket. Kopár táj, bizonytalan cél, csak menni, 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 egyik nap olyan, mint a másik. Ki tudja, hogy hova tartanak, hogy miért kelnek fel egyik nap a másik után. Alapvető szükségleteik hiányoznak, bizonytalanak, mind a vízhez, mind az élelemhez jutás bizonytalanná lett. Hamarosan az ellenséggel is találkoznak. Igen, megszabadultak, kijöttek Egyiptomból, odaveszett a fáraó és a serege, de a pusztai vándorlás fárasztó rutinja elviselhetetlennek tűnik. Mert a szabadulás örömét felváltotta a mindennapok rutinja. Énekeltél és újjongtál, amikor átélted az Úr jelenlétét, amikor az ő szabadítása körülvett téged, amikor szent lelke betöltött. Ezután a nagy tapasztalat, nagy szabadítás után kedvenc énekeidet hordoztad a szívedben, dicsérted őt, és egyszer csak a korábban sivatagszerű, egyhangú mindennapok kiszínesedtek. Mindenhol megtaláltad, fellelted Istent. Izgalmassá lett a mindennapokban, ahogy megszólít, ahogy vezet, ahogy beszél, ahogy bátorít. Másoknak örömmel mondtad el az élményed, hogy találkoztál a mindenható Istennel, hogy nyilvánvalóan kijelentette magát te neked az Úr Jézus Krisztusban. És ahogy másoknak ezt elmondtad, ők irigykedve néztek rád, mert ragyogtál, mert árad belőled, hogy ez valóságos találkozás volt. És titokban még jól is esett, hogy irigykedve néznek rád. Az iskolai próbák és igazságtalanságok ezekben a napokban semmivé lettek. A nehézségek tengere bármikor ketté nyílt, és te győztesen vonultál keresztül rajta. A gyerekeid otthon angyalnak tűntek, vagy ha mégsem, akkor korábban nem ismert nyugalommal és hihetetlen reménységgel hordoztad a gondokat. Még a házastársad is, mintha sokkal megértőbbé, türelmesebbé, törődébbé lett volna. Egyszerűen kivirágzott, megszépült az élet, amikor az Úr szabadítását megismerted. Beragyogta az ő jelenléte és az ő dicsősége. Vége a szolgaságnak. Az ellenség a tenger mélyén, Isten győztes Úr, és tele volt ezzel a dallal a szíved. És aztán mégis az történt, amit elképzelni se tudtál volna, hogy idővel megerőtlenedett szívedben az Urat magasztaló ének, hogy egyszer csak már nem nyílt ketté a tenger. Az iskola, a házasság, a gyereknevelés, a munkahely, vagy az időskor fárasztó rutinja felülkerekedett az Úrban való örvendezése, és pusztává lettek a mindennapok, és alapvető hiányokkal kell szembenézned. Mert vagy tanulmányaidban jutottál áthatolhatatlannak tűnő falakhoz, vagy gyermekeid jelentenek leküzdhetetlen kihívást, és gyakran csak a kétségbeesés marad. Mert házastársadat nem annak az aranyos, kedves, megértő és csodálatos személynek látod, mint amikor Isten színe előtt fogadtatok örök hűséget egymásnak az Úrban és egymásban örvendezve. És úgy érzed, hogy ebben a pusztában Isten nincs jelen. Hogy egyik nap megy a másik után, de te nem jutsz egyről a kettőre, mert semmi sem mozdul, mert semmi sem változik, mert valami kevés, vagy a pénz a kevés, vagy a szeretet a kevés, vagy a megoldás a kevés, a lehetőségek kevesek, nincs előrelépés. És Isten népének életében, a szabadulás öröme helyébe, a pusztai vándorlás fárasztó rutinja lépett. De nem csak ennyi, mert a nép zúgolódik, és zúgolódni kezdett Izrael fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztában. Egy új ének született, egy új dallam a pusztában, a sivár mindennapokban, az ének a zúgolódás, a lázadás szava és lelkülete lett. A szívek és a szájak, amelyeket a szabadító Isten arra teremtett, hogy őt magasztalják, az elégedetlenség szavaival és lelkületével telnek meg. Egész Izrael zúgolódik, vezetőik Mózes és Áron ellen. Az étel hiánya a hit hiányához vezet. Izrael szem elől téveszti Istent. Nem látja már a szabadítót. Csak a hiányos körülményeket látja, csak azt látja, ami nincs. Arra összpontosít, a hiánnyal, az aggodalommal, majd az ebből fakadó keserűséggel, ellenségeskedéssel telik meg Isten népének a szíve. És amikor eltorzul a látás, amikor tévessé válik a fókusz, akkor minden, az egész valóság torzá válik. Ezért így szólnak, bár csak haltunk volna meg az Úr kezétől Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk, és jól lakásig ehettünk kenyeret. Az ugorodó nép számára eltorzul a valóság, mert milyen jól is éltünk mi Egyiptomban. Minden nap jól laktunk hússal és kenyérrel. Nem volt semmiben hiányunk, hát rabszolgák voltunk, de csak névleg, valójában körülvett bennünket a fáraó szeretete és gondoskodása. Milyen áldott és jó ember is volt ő. Minden jobb volt akkor, mint most. Minden gazdagabb volt ott, mint itt. Hogy sanyargatott minket? Ó, hát azt a kis nehézséget megkövetelte az ország nehéz helyzete. Hogy kiadta a parancsot, hogy minden újszülött fiúgyermeket öljenek meg? Ó, nem kellett azt olyan komolyan venni. Hogy megnehezítette a munkát, hogy ki akart írtani bennünket? Dehogy is, szó sincs róla, ezt csak a rossz nyelvek mondják. Nem így volt ez, nem ezt mondta. Mert minden sokkal jobb volt Egyiptomban, mint itt a pusztában. Ott jól lakottan, szépen meg lehetett halni az Úr kezétől. Ezt mondják. Jól lakottan az Úr kezétől halnánk meg inkább Egyiptomban. De mit keresünk itt ezen a nyomorult helyen, ahova Mózes és Áron hozott minket? Hát azért hoztatok ki bennünket ebbe a pusztába, hogy ezt az egész gyülekezetet éhhalálra juttassátok? Figyeljük meg jól a szavakat. Hol van az Úr? Hát Egyiptomban. Ott meg lehet halni az Úr kezétől, ott szépen, jól lakottan, nyugodtan meg lehet halni, hogy körülvesz a család, és körülvesz Isten. De mit keresünk itt a pusztában? Ahova Mózes és Áron, csak épp nem teszik hozzá, ez a két gazember hozott bennünket. Az Úr Egyiptomban van, nem itt a pusztában. Bezárják Istent a múltba. A rabszolgaság, a fáraó, a gonoszság az életellenes erők világába, mert az elégedetlenségükkel kiszorították a jelenből. Amikor kiszorítják a jelenből, a hiányosból, a nélkülözésből, a pusztából Istent, akkor bezárják a múltba. aminek Istennek, amihez Istennek semmi köze. Mert ez a zúgolódás természetes velejárója. Megszépít minden mást, csak hogy a jelenlévőt pocskondiázza. Ha kell, akkor nem csak szépnek mondja, hanem szépnek is látja a rabszolgaságot. Vonzónak a másik lehetőségeit, a másik gyermekét, vagy a másik házastársát. Mindent, ami nem a meglévő, a fennálló, a jelenlévő, ami nem az övé. Eltorzítja ez a lelkület a valóságot, mert igaznak mondja a hamisat, és hamisnak az igazat. Mert meghazudtolja korábbi önmagát, amikor még Isten dicsőítette azért, ahova állította. Vagy meghazudtol bárki más, csak hogy igazolja, hogy joga van zúgolódni, hogy joga van elégedetlenkedni. Olyan, mint egy lavina, ami elindul, és amit semmi meg nem állít. Ez a lelkület egyre éhesebb, egyre elégedetlenebb, egyre elviselhetetlenebb, és végül mindent elnyel. Felemészti az igaz és a hamis közti különbséget, felemészti a barátságokat, a testvéri kapcsolatokat, felemészti a házasságokat, felemészti a közösségeket, és végül felszámolja a hitet. Mert nézzétek, hogy miközben Izrael zúgulódó gyermekei hamis nosztalgiával gondolnak Egyiptomra, hogy milyen szép volt ott, és arra, hogy milyen jó lenne ott meghalni jól lakottan az Úr kezétől inkább, mint itt, ahova pedig valóban az Úr hozta őket. Nincsenek annak tudatában eközben, hogy nem Mózes és Áron ellen zúgolódnak, hanem az élő Isten ellen zúgolódnak. Mózes háromszor mondja, nem ellenünk zúgolódtok ti, hát kik vagyunk mi, hanem az Úr ellen. Én hoztalak ki az új életre? Én hoztalak ki Egyiptomból? Én végeztem el a 10 csapást? Én nyitottam kettő a vörös tengert? Én veszítettem el a fáraót és az egész seregét? Ki hozott ti ide titeket? Ki az, aki megszólított? Ki az, akinek engedtél? Ki az, aki új életre hívott? Én voltam, mondja Mózes és Áron. Nem ellenünk zúgolódtok ti, hanem az Úr ellen. Nem Mózest, Áront, a vezetőket, a pusztát, a körülményeket, a rendszert, a szomszédot, a gazdaságot és az iskolát gyalázzák, nem. Az Urat, aki megszabadította őket, és aki itt és most vezeti őket, akinek terve és célja van a néppel. A zúgolódás azért igazán ördögi, mert Isten gyalázza, de alattomos és rejtett módon. Az Istentől való forrásokat, a tőle kirendelt helyet és helyzetet veti el. Istent magát vádolja azzal, hogy te nem adsz eleget, hogy te nem törődsz velem, hogy te nem tartod meg az ígéreteidet. Ördögi kör, amibe Isten népe belépett, és annál ördögibb, minél kevésbé tűnik annak. Az elégedetlenségből Isten gyalázata lett. És mégis Isten megszólal. És a szöveg szerint a zúgolódás után először nem Áron és Mózes szól, hanem Isten, aki először szól. Mert bár Izrael fiai Mózes és Áron ellen beszélnek, de Isten az, aki a hitvány beszédet hallván így szól Mózeshez. Majd én hullatok kenyeret a mennyből. Ki várja ezt a hangot? Kivárja ezt a szót, majd újra szól. Estére húst tesztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól. És akkor megtudjátok, hogy én az Úr vagyok, a ti istenetek. És akkor megtudjátok, hogy én hoztalak titeket ide. Izrael számára rutinná vált a panasz és a zúgolódás. Isten azonban valami felfoghatatlan szeretettel, kitartással és hűséggel van az ő hűtlen népe iránt. Van, amikor felgerjed a haragja az zúgolódó nép ellen, ne feledjük a pusztai vándorlás során. De itt, ezen a ponton erre nem történik utalás. Az út elején vagyunk. És Isten bejelenti szolgái Mózes és Áron által, hogy hogyan fog gondoskodni az ő népéről, amelyet ő hozott ki Egyiptomból. Jól lakatja őket a pusztában úgy, ahogy soha nem laktak jól Egyiptomban, még ha erre emlékeznek is. De nem csak azért, hogy ne korogjon a gyomruk, hanem azért, hogy megtudják, hogy kicsoda az Úr, és kihozta ki őket Egyiptomból. Azért, hogy találkozzanak vele a pusztai vándorlás fárasztó rutinja közepette. Azt látjuk, hogy Isten türelmesen formálja, neveli a pusztában vándorló népét. És ennek a felfoghatatlan türelemnek a forrása egyedül az ő hűsége. Nem adja fel, hanem azon dolgozik, hogy megtérjünk az zúgolódásból. Azon dolgozik, hogy kitisztuljon a látásunk. Azon dolgozik hihetetlen hűséggel és türelemmel velünk, hogy minden nehézségek közepette bízzunk benne. Azon dolgozik, hogy el ne felejtsük, hogy tőle kaptuk az életet. És még ha ez az élet, amit tőle kaptunk, nincs is küzdelmek, hiányok, fájdalmak nélkül, Isten azt akarja, hogy mi soha ne vágyjunk vissza oda, ahonnan ő kihívott, ahol megszólított, ahonnan kivezetett, amiből kiszabadított. Azt munkálja a szívünkben, hogy higgyük el, hogy vele minden újjá lett, még ha épp sín pusztájában bolyongunk is, és semmit nem látunk. Higgyük el, hogy minden újjá lett még akkor is, ha a pusztai vándorlás néha talán keményebbnek tűnik a rabszolgasorsnál. Hogy higgyed el, hogy ez az az élet, amelyet tőle kaptál, és amelyben ő be fog érni az ő tökéletes akarata. És Isten hűsége gyereként estére leszállnak a fűrjek a nép közé, és ellepik a tábort. Reggelre megismerik a mannát, amivel az Úr táplálja az népét a pusztában. És Istennek ez a tette, ez a hűséges cselekedete, ez megmarad. És sok-sok száz év múlva említést nyer Jézus ajkáról. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. És ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Mindenki, aki a pusztában visszavágyik Egyiptomba, a rabszolgaságba. Aki felismerte, hogy zúgolódásában, elégedetlenségében az Urat gyalázta. Hallja az Úr Jézus Krisztus szavait. Én vagyok az élő kenyér. És én vagyok az, aki odaadom és odaadtam magam a világ életéért. Én vagyok az, aki megszólítottalak, aki elhívtalak, és aki most a pusztában is veled vagyok. Aki ebből a kenyérből eszik, annak örök élete van. Aki az Úr Jézus Krisztussal jár, kitartóan, hűségesen megmarad nála, az részbe fog érni ő vele. Kivirágzik újra a sivatag, megszínesedik az élet, megjelenik az Úr dicsősége, és minden hiány bőséggé változik. Legyen bennünk hűség, ami hűséges Istenünk iránt, hogy az ördög semmi módon el ne tántoríthasson attól az úttól, amelyre az Úr Jézus Krisztus hívott el bennünket. Amen.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, leborulunk előtted, és magasztalunk téged a te hűségedért, amely végtelen hozzánk, a te népedhez, és személy szerint egyen-egyenként mindannyiunkhoz. Kérünk, hogy járd át a mi szívünket most szent lelked által, hogy az, amit hallottunk és amit tudunk, hogy te hű maradsz, akkor is, ha mi hűtlenek vagyunk, mert te önmagadat nem tagadod meg. Hogy te szeretsz akkor is, amikor a mi életünk pusztaságban van. Urunk, járd át a szívünket, hogy ez fölmelegítsen, hogy ez valósággá váljon. Hogy megragadjon bennünket a te szereteted és talpra állítson.
hogy megnyíljon a szemünk, és meglássuk a virágokat, meglássuk a patakokat, a mannát és a fürjeket, amiket elkészítettél az utunkon, de sokszor a lázadás lelkületének engedve nem látunk, vakok és süketekké válunk. Úrom, kérünk, hogy a te friss szellőddel fúj át rajtunk, fúj át a te gyülekezeteden, fúj át ezen az országon. És taníts meg bennünket téged követni, téged látni, mindannak ellenére, ami nehéz, ami lehúz, ami kilátástalannak látszik. Add a te mennyei erődet tovább menni, és te töltsd meg a mi szívünket bizalommal, hogy a nehézségek ne tudjanak megtörni, és tőled eltávolítani. Urunk, csak a te szent lelked tudja ezt kimunkálni bennünk, mert mi gyengék vagyunk. Annyit tehetünk, hogy bocsánatot kérünk tőled minden lázadozásunkért, minden zugorodásunkért, azért, hogy elfelejtkeztünk rólad, elfeledkeztünk a te szabadításodról, és eléd állunk, és kérünk, hogy jöjj és érints meg. És így kérünk, atyánk, most az új tanév kezdetén, hogy adj erőt ehhez az új időszakhoz. Áld meg a gyermekeket, gyermekeinket. Adj nekik sikereket a tanulásban, jó közösséget az osztályban, barátokat, örömet. Te áld meg a pedagógusokat, adj nekik új erőt. A te szeretetedet áraszt ki az ő szívükbe, a te bölcsességedet ad nekik a gyerekek neveléséhez. Áld meg a szülőket, adj nekik nagyon nagy bölcsességet gyermekeik nevelésében, a te lelked erejét, türelmét és szeretetét. Áld meg, atyánk, a házasságokat a gyülekezetünkben. Te hozz megújulást minden családban. És kérünk, hogy te áld meg azokat, akik egyedül vannak. Te gyógyítsd azokat, akik betegek. Hadd tapasztaljuk mindannyian a te jelenlétedet, a te erődet. És atyánk, eléd visszük a gyülekezetünk szolgálatait, amik most újra beindulnak. Te szólíts meg embereket, akiket a szolgálatodban látni akarsz. Te hívjál bennünket, te újítsd meg az elhívást. És kérünk, hogy te irányítsd a gyülekezet életét minden apró és nagyobb szolgálatban, hogy a te dicsőségedre tudjunk élni. Így kérünk az egész életünket, otthon, családunkban, munkahelyen, iskolában, gyülekezetben és bárhol, te öleld magadhoz. És fordítsd azt úgy, hogy a te dicsőségedre legyen. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség